Szeretettel köszöntek bennetek a gyerekek. Láttatok már de nevért?
Igen.
Ah, igen. Mindenki látott már de nevért?
Igen.
És nem csak az állatkertben, hanem valóságban is? Képzeljétek el, egyszer voltunk valahol, és akkor beszélgettünk egy anyukával, és ő mesélte, hogy az, ahol ő élt régen, anyukájával még, mikor kicsi volt, akkor ott olyan sűrűen előfordultak a denevérek, hogy egyszer éjszaka az anyukája ment, hogy lefeküdjön, fölhajtotta a paplant, és mi volt előtte? A denevér. Hát jól megijedt, és sikítva is van nekünk. Na, de én nem ilyen történetet akarok nektek mondani, de ilyen félelmeteset, bár valószínűleg valamilyen értelmel is félelmetes. Tudjátok egy, a denevér, az hol él?
Valam.
Miért?
Sötét,
mert ott sötét van, hideg van, és miért szeret ott élni a sötétbe, hidegbe? Ti szerettek ott élni a sötétbe, hidegbe? Na, elmesélem nektek, hogy hogyan történt ez, és mindez, hogy a denevérek ott élnek most a barlangban, a sötétbe és hidegbe. Na, mondja, Panti.
A Dávidnak volt egy denevére.
Dávidnak volt denevére? Melyik Dávidnak?
Hát, a kicsi.
Igen. Tűha, ez érdekes. Ja, egyébként az én nagymamámnak is volt a kertben, ott volt egy fa, és oda beköltözött a denevér. Na, szóval elmondom nektek, hogy, vagyis hogy hát ez igazából, ezt nem is én mondom, én fogom elmondani, de ezt Ezópusz mesélt el, és hagyta rá ezt a történetet, hogy miért és hogyan is lett a denevérekbe az, hogy ott élnek a barlangokba, a sötétbe és hidegbe. Na hát szomorú dolog történt egyszer az állatvilágban, mert képzeljétek el, hogy háborúság tört ki. Kitört a háború, az a madarak és az összes többi vadállat között. Azon tört ki a háború, hogy ki legyen az uralkodó, vagy ki legyen a nagyobb, és a madarak összefogtak, és akkor az vadállatok is összefogtak, és egymással nagy háborúba kezdtek. És akkor a madarak elmentek a denevérekhez, és megkérdezték, hogy na denevérek, ti kihez fogtok csatlakozni? A denevérek így körbenéztek, és azt láttak, hogy hú, itt a sok erős madár, a sasok, a solymok, meg a... Mikik a legerősebb madarak? Mondjatok, nagy erős.
Hárpia
például, igen.
Vitéssas.
Szóval ilyen nagy erős madarak, és akkor hú, ezek nagyon erősek. Hát nézzétek, itt a szárnyunk, mi madarak vagyunk, mi mellettetek fogunk harcolni. És való igaz, úgy látszott, hogy a madarak is aratnak győzelmet, elég jól álltak, és akkor a denevére körültek, hogy na, jó helyre álltak. De aztán az állatok, a vadállatok kitaláltak valami tervet, és megfordították egy kicsit a háborúnak a kimeneteit, és már ők kezdtek úgy fölülkerekedni a madarakon, és akkor a denevérek gondolkoztak, hogy hú, hát ez nem lesz jó. Úgyhogy oda mentek a vadállatokhoz, és ott lementek a földre, és akkor oda mentek hozzá, és látjátok, karmaink vannak, mi vadállatok vagyunk, nem madarak, úgyhogy mi veletek fogunk harcolni. Na, akkor a vadállatok mellé álltak. Aztán utána képzeljétek, megint a madarak kezdtek egy kicsit előnybe kerülni, és akkor a denevérek, hát repülünk. Na és ez így ment egy ideig, a denevérek hol a repülő madarak mellé álltak, hol a karmos, a vadállatok mellé, mert karmaik vannak, meg szőrük van. És egy idő után a madarak és a vadállatok megelégelték ezt. Azt mondták, hogy itt ez a csapat állat, ezek a denevérek, és ezek hol ide pártolnak, hol oda. Tudjátok mit? Büntessük meg őket. Száműzzük őket a barlangokban, a sötétbe, és ott legyen a büntetésük azért, mert sosem akartak állást foglalni, és mindig csak amellé akartak állni, aki az erősebb. És ezért az állatok itt békét kötöttek, mert ezt a problémát el kellett intézni, és így beűzték a denevéreket a barlangokba, és azóta élnek a denevérek a barlangban.
Na most
vagy így van ez, vagy nem így, azt nem tudjuk. Minden esetre...
Oda repül egy madár, és behúzzák, és megeszik.
Minden esetre kérdés az, hogy vajon mi is a tanulság ebből a történetből? Hát, sok tanulság lehet, de én most nem a biológiai értelmi tanulságot akarom levonni. Milyen tanulságot vannánk ebből a történetből? Jól csinálták a denevérek?
Nem.
Miért nem?
Vegyük ezt a csomagolódásra.
Hát, mi lett volna, hogyha odaállnak az elején a madarakhoz, és ott harcolnak végig? Mondjad.
Jól csinálták, mert akkor a madarak meg a vadállatok kibékültek egymásra.
Hát igen, végül a madarak és a vadállatok kibékülnek. De egyébként ez egy nagyon jó, amit mondtál, Ponti. Ugyanis ezt én is megfigyeltem az életben, hogy vannak, például amikor iskolába jártam, de máshol is, hogy vannak egymással ellentétes csoportok is. Hogyha vannak olyan emberek, akik nem tudnak oldalt választani, egyszer ideállnak, aztán egyszer odaállnak, hogyha az egyikkel beszélnek, akkor azokkal jó barátok, hogyha másikkal, akkor azokkal, hogyha mindenkivel jó barátok akarnak lenni, de olyan áron, hogy közben a másiknak az ellenségei lesznek közben, akkor ők nekik senki se lesz a barátjuk, és végül ezek az ellentétes csapatok, vagy ellentétes emberek, azok azt látták, hogy van valaki, és akkor vesz egy közös pont, hogy ővel valamit kezdeni kell. És igen, sokszor láttam, hogy emiatt hát félreteszik a viszálykodást, és inkább megoldják azt a problémát, amit ez az ember jelent. Én azt javaslom nektek, hogy egyrészt, persze a Biblia azt tanítja, hogy mindenkivel legyünk jóban, de azt tanuljátok meg, hogy sose fogtok tudni a világon mindenkivel jóba lenni. Sajnos vannak a világon ilyen emberek is, és olyanok is. És ezért nem probléma az, hogyha mi oldalt kell, hogy válasszunk. Sokszor kell választanunk egy oldalt, hogy valaki mellé állunk, de az a legrosszabb, hogyha egyszer ide akarunk állni, egyszer oda, és az egyiknek ezt mutatjuk, a másiknak azt, ezt hogy hívják? Tudjátok erre egy szót mondani? Hogy hívják ezt, amikor egyszer ide állok, egyszer oda? Tessék? Kétszínűség. A kétszínű ember az senkinek se lesz a barátja, és végül egyedül marad, és ő ott marad a barlangban egyedül. Jó, tanuljátok meg ezt, hogy nekünk nem szabad sohasem kétszínűnek lenni.
Kétszínű vagyok.
Jó, köszönöm szépen. Na, menjetek eljöttek be, köszönöm.
Testvéri, szeretettel köszöntelek minnyájatokat, és arra kérlek benneteket, hogy lapozzuk fel az Úr igéjét Máté evangéliumánál. Máté evangélium a 24. fejezeténél, és hagyjuk is nyitva a Bibliánkat, mert a 24.-25. fejezetből fogunk elmélkedni Isten igéből. Alapgondolatként a 42. verset szeretném olvasni, Máté Evangélium a 24. fejezet 42. verse úgy szól: vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. A tanítványok, mint tudjuk, ebből a fejezetből egy nagyon komoly kérdést tettek fel Jézus Krisztusnak a nagy hét folyamán, valószínű szerdán, játszódott le ez a történet. Azt kérdezték, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus Krisztus a 24. fejezet első felében foglalkozott azokkal a kérdésekkel, amelyeket itt a tanítványok feszegettek, hogy mikor jön el Jézus Krisztus, és mi lesz a jele az ő eljövetelének. A 42. vers tulajdonképpen egy határ Jézus Krisztus beszélgetésében, lezár egy témát, és megnyit egy újat. És ez a határ arról szól, hogy bármit mondott Jézus Krisztus az idők jeleiről, és azokról az eseményekről, amelyek az ő eljövetelének a közelségéről tanúskodnak, a végső tanúság, hogy nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni Jézus Krisztus. Ezért Jézus a beszédének a második felét arra a kérdésre, annak a kérdésnek szentelte, hogyha nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni Jézus Krisztus, nincsen olyan támpontunk, amiből kiszámíthatnánk, akár csak megközelítőleg is az ő eljövetelének idejét, akkor fölmerül egy másik kérdés, hogy vajon hogyan fogunk tudni megállni előtte. Az ember tudja, hogy mikor jön a vendég, akkor rendbe szedi magát, vagy a lakást is. De hogy tudjuk a lakásunkat és önmagunkat rendbe szedni annak, aki váratlanul jön? Aki nem mondja meg, hogy ekkor is ekkor jövök. Ez az a dilemma, amivel a tanítványok szembesültek, és Jézus látta ezt. Ezért a 43. verstől kezdődően elmondott 5 példázatot. 5-öt, nem kevesebbet, 5-öt. 5 példázatot arról, hogy hogyan várják az ő tanítványai őt, amikor visszajön. Mintha csak azt mondta volna Jézus Krisztus, hogy nem tudom megmondani az időt, de nem is ez a legfontosabb. A legfontosabb az, és ezt el tudom nektek mondani, hogy mi a várakozásnak a tudománya. Hogyan kell várni Jézus Krisztust? Mi advent hívő emberek vagyunk, és Jézus Krisztust várjuk. Ezért jó dolog az, hogyha a Bibliából tanulunk néha a Krisztus várás. Egyébként nagyon megdöbbentem az elmúlt héten, a teológiai főiskolán volt egy egynapos szimpózium, egy tudományos konferencia, ahol a Krisztus várásról, Krisztus eljöveteléről, Krisztus várásról beszéltünk. 4 igen voltunk, akik előadást tartottunk, egy református professzor, egy evangélikus professzor, egy pünkösdi, és jó magam, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük együtt. Kicsit elszégyeltem magam, mert a pünkösdi kollega, mint a nagyobb hívvel és lelkesedéssel beszélt volna a Krisztus várásról, mint amit én néha mi közöttünk megszoktam. Lelkesen mondta, hogy nekünk bizonyságot kell tenni, hirdetni kell az evangéliumot, mert Jézus jön. És úgy mondtam, hogy anya, van ez, hogy ők pükösdiek, és lelkesebben beszélnek a Krisztus várásról, mint időnként mi beszélünk róla, akik pedig nem pünkösdinek, hanem adventistának, azaz Krisztus várásnak, vároknak tartjuk magunkat. Ezért valóban fontos, hogy megvizsgáljuk egy kicsit azt, legalább rövid összefoglalásban, hogy mit is mond nekünk Jézus Krisztus a várakozásnak a tudományáról. Nézzük át röviden ennek az öt példázatnak a tanulságait, nem merülhetünk el a részletekben, hiszen annyi időnk nincsen, de időnként jó így együtt látni, olyan összefüggéseket meglátni, amelyeket az ember nem vesz észre, hogyha csak úgy kiemel egy-egy példázatot, vagy egy-egy bibliai szöveget. Az első dolog, amiről Jézus Krisztus beszél, az első példázat, 43. 44. versben található a tolvajnak a példázata. Mi jellemzi a tolvajt? Emlékszem rá, amikor Budapestre kerültem, nagyon régen volt már, és a Nagy Ignác utcai gyülekezetben dolgoztam, segédlelkész, és hát én Békés megyéből jöttem föl, ott az volt a gyakorlat, hogy elindultam a utcán is, akik azon az utcán laktak, azokat meglátogattam. Aztán elindultam egy másik utcán is, azokat is meglátogattam. Ha éppen kapált, akkor a kertbe beszélgettünk, ha éppen főzött a konyhában, de senki nem mondta nekem azt, hogy most nem alkalmas. Hát én úgy gondoltam, hogy Budapesten is így mennek a dolgok, csengettem valakinek a lakásán, és nem akart beengedni. És nagy nehezen aztán beengedett, és kérdezte, hogy mi baj van? No, nincs semmi baj, jöttem látogatni. Azt mondja, de hát nincs megbeszélve. És hát jó, immel-ámmal beengedett, de nem örült a látogatásomnak, elvárta volna azt, hogy előre leegyeztessük, hogy neki mikor lesz alkalmas. És aztán meg kellett tanulnom, hogy a világnak ebben a sarkában ez így működik, hogy ezt tudok olyanról, akinek 5 évig nem volt alkalmas, hogy egyszer meglátogassa, de, vagy meglátogassuk, de általában az a divat manapság, hogy előre megbeszéljük, hogy mikor megyünk. Mindenki kivéve a tolvaj. A tolvaj nem jelenti be, hogy mikor jövök. Ha pedig nem jelenti be, hogy mikor jövök, vagy mikor jön, akkor mi a tanulság? 44. versben Jézus megfogalmazza a tanulságot. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek a fia. Ha nem tudom, hogy mikor jön, tudom, hogy jön a tolvaj, ki vagyok téve, de nem tudom, hogy mikor, akkor mindig vigyázok a házra. És mindig vigyázok a javaimra. Tehát Jézus Krisztus ebbezzel a példával arra akar megtanítani bennünket, hogy a Krisztus várás nem kampánytéma, hanem egy állandó magatartás. Mint ahogy a javainkra állandóan vigyázunk, és nem csak úgy immelámmal egyszer-egyszer, hanem állandóan gondoskodunk arról, hogy biztonságban legyen az, amit mi értéknek tartunk, vagy értéknek tekintünk. Jézus eljövetelét tartsuk olyan értéknek, olyan fontos dolognak, hogy állandóan abbra összpontosul a mi figyelmünk, hogy Jézus Krisztus jön, találkozunk vele, és nem szeretnénk megszégyenülni előtte. Jézus Krisztus azonban nem csak ezt az állandóságot hangsúlyozta, hanem a következő példában két szolgának a példájában, a 45-től 51. versben egy másik oldalról világította meg a Krisztus várásnak a kérdését. A két szolga, akiről itt szó van, az ő urától kapott egy feladatot. És az ura elment, és azt mondta, hogy majd hazajövök. Itt is igaz az, hogy az ő ura nem mondja meg, hogy mikor jön, csak azt mondja, hogy majd visszajövök. A két szolga ezt a helyzetet kétféleképpen kezeli. Az egyik, akit Jézus hű és bölcs szolgának nevez, azt mondja, hogy idejében megadja a háznépnek az eledelt. Vagyis teszi a dolgát. Ez a szolga tudatában van annak, hogy ura vissza fog jönni, és egész nap az ura érkezésének a tudatában él. És mivel az ura érkezésének a tudatában él, ez őt arra készteti, hogy becsületesen végezze a dolgát. De a példázatot Jézus nem ezért a szolgáért mondta el, hanem igazán a másik szolga, aki ennek a példázatnak a főszereplője, tudniillik ez a szolga nem abban különbözik, amit tesz, hanem abban különbözik mindenek előtt, ahogy az ő ura visszatéréséről gondolkodik. És ugye itt a Krisztus várása központi téma. Mit gondol ez a másik szolga az ő urának a hazatéréséről? 48. vers második felében olvassuk. Halogatja még az én uram a hazajövetelt. Beszélgettünk, hogy valakivel így a kórusban, vagy a testvérek közül az imént, hogy van egy ének, hogy hívják, van a Hozsánna énekes könyvben, a betánistáknak egy énekes könyve volt ez, az a címe ennek az éneknek, hogy miért késel Jézus. Ízlés dolga, hogy szép az ének, vagy nem szép az ének, a problémám nem az ének szépségével van, fiatal koromban én is énekeltem, tehát énekeltem szólót akkorában mégis, énekeltem ezt az éneket többek között. Debrecenben. Gyülekezetben. Többen. Meg hát máshol is, de Debrecenben voltam akkor. Miért késel Jézus nőnek már az árnyak? Mit kezdődik az ének? Másik helyen azt mondja, hogy miért késel Jézus lelkünkkel vágyat? És így tovább. Az éneknek az a problémája, hogy erről, ennek a szolgának az éneke lehetne. Mert ha Jézus késik, az mire készteti az embert? Ha így kezd gondolkodni, hogy Jézus késik. Adventisták szeretünk vitatkozni erről, hogy késik-e Jézus, vagy nem. Az a baj, hogy ha valaki megmondja, hogy 11-re jön, és 11 óra 5 perckor még nincs itt, arra lehet azt mondani, hogy késik. De aki azt mondja, hogy nem tudom megmondani, és nem is akarom megmondani, hogy mikor jövök, csak jövök, annak a késéséről értelmetlen beszélni, mert mihez képest késik? Az én elgondolásomhoz, vagy mihez képest késik? Tehát értelmetlen is ez a beszélgetés, hogy Jézus késik, de nem ez a példázatnak a mondani valója, hanem a példázatnak van egy nagyon súlyos mondani valója, nevezetesen az, hogyha mi elkezdünk úgy gondolkodni, hogy Jézus késik, ez visszahat a mi keresztény életünkre. Mint hogy a szolgának visszahatott az életére az a gondolat, hogy az ő ura késik. Hogy hatott vissza? Demoralizálólag. Magyarul, a munkáját elhanyagolta, együtt evett ivott a részesekkel, és szolgatársait bántalmazta. Tehát a Krisztus várás reménységének a kifapulása, rutinszerűvé válása, ellaposodása visszaadt a mi gyülekezet, visszaadt az egész keresztény életünk. Néhány hetes nincs annak, amikor a Unió Választó Konferencián voltunk. Nem akarom a konferenciát értékelni, mert nem az a dolga. De volt a titkári jelentésben valami, amire fölkaptam a fejemet. Mit gondoltok, hányan keresztelkedtek tavaly Magyarországon? 79. Korábbi években az átlag, a gyengébb átlag is 140-150 keresztség volt egy évben. Jobb években 200-250 volt az évente megkeresztelt embereknek a száma, 79. Az egyház az utóbbi években Magyarországon növekszik, de ennek két forrása van, egyszer jöttek az külföldi, áttelepültek, most nem nevezem őket menekülteknek, az áttelepültek, és az elmúlt pár évben jöttek a csatlakozók. Ők nem jöttek volna, már fele annyian volnánk, mert a keresztségeink messze elmaradnak, a halálozások és a kizárások, elköltözések mögött. A problémám a követ, nem ez volt azonban, a problémám az volt, hogy föltettek néhányan testvérek kérdést, hogy de hát ez így rendjén van? És mit gondoltok, mi volt a válasz? Egész Európában így van, fogadjuk el ezt így. Fogadjuk el ezt így. Ha Jézus jön, és számot kell adnunk arról előtte, hogy készítettünk egy népet az ő fogadására, és ez él bennünk, itt térek vissza a pünkösdi előadóhoz, aki belevörösödött olyan lelkesedéssel, mondta, hogy de nekünk bizonyságot kell tennünk, mert Jézus Krisztus hamar jön, és hirdetnünk el az evangéliumot, mert Jézus jön. Ha ezzel a felelősséggel él az ember, akkor azt mondja, hogy minden eszközt meg kell ragadnom annak érdekében, hogy az én Uramnak a legjobb szolgálatot tegyem, a legjobb gyümölcsöket hozzam, hogy elégedett legyen azzal a szolgálattal, amit végzek érdekében. De ha halogatja az ő eljövetelét, akkor miért törjük magunkat? Akkor miért igyekezzünk? Hát akkor jó van úgy, ahogy van, nem? Hát Jézus ebben a példázatban ezt akarja nekünk elmondani, hogyha mi elkezdünk a késéssel foglalkozni, akkor le fogunk bénulni. És mert túl sokat foglalkozunk a késéssel, ezért már lebénultunk. És szükségünk van arra, hogy rádöbbenjünk, hogy tulajdonképpen kik is vagyunk. Hát adventisták vagyunk. Nevünkben hordozzuk a várakozást. A reménységet. Jön a mi Urunk. És készen kell lennünk, és el kell végeznünk a munkát. Nem hallom ma ezeket a szavakat. El kell végeznünk, be kell fejezni a művet. Ezt utoljára egy volt unió elnöktől hallottam, aki kicsit cinikus volt, sok más tekintetben is. Azt mondta, hogy be kell fejezni a művet, az utolsó majd zárja be az ajtót. Be kell fejezni a művet, az utolsó zárja be az ajtót. Ez a gonosz szolgának a magatartása, amiről itt Jézus Krisztus beszél. És nyilván elmondja, hogy mi lesz ennek a következménye, hogy akármit gondol ez a szolga, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja. Függetlenül attól, hogy mennyit beszélünk a késedelemről, a ténnyel szembesülnünk kell, hogy a mi Urunk jön. És a mi Urunkkal, az Urunk szemébe kell nézni, és el kell mondani azt, hogy amíg ő távol volt, addig milyen szolgálatot végeztünk, hiszen az ő szolgálatában állunk. A következő példázat az 25. fejezetben egy hosszabb, jól ismert példázat, a 25. fejezet első 13 verse, a 10 szűzről szól ez a példázat. Ha megnézzük, ez a 10 szűz, ez rengeteg mindenben hasonlít egymáshoz, szinte teljesen egyformák szűzek, keresztények, van lámpásuk, várják a vőlegényt, és így tovább. Amikor késik, elalszanak, mindegyik tulajdonképpen úgy hasonlít egymásra, mint két tojás. De van egy különbség. Egyetlen egy különbség. És Jézus Krisztus ezért az egy különbségért mondta el ezt a példázatot. Csak ezért az egy különbségért. Mi a különbség? A különbség az olaj. Csak ennyi különbség van. Az olaj. Az olaj egy nagyon gazdag bibliai szimbólum, de az olaj itt ebben az összefüggésben az Isten lelkével való élő közösség. A végén elhangzik az a megjegyzés, hogy a vőlegény nem ismeri ezeket az embereket, hiszen nem voltak, vagy ezeket a szüzeket, mert nem voltak vele közösségbe. Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Nem találkoztunk. Nem vagyunk rokonok. Nem tartoztuk a családhoz. Be akartok jönni, hogy jól lakjatok a vacsorán, de nem vagyunk rokonok. Nem tartozunk egy közösségbe, mondja a vőlegény. És Jézus itt is levonja a 13. versben a konklúziót, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az ember fia eljön. De én most szeretnék megállni az olajnál, és egy kicsit a mi mai körülményeinkre és a mi mai helyzetünkre vonatkoztatni ezt a dolgot. Talán nem tudok pontos időpontot mondani, mert az embernek az emlékeiben elmosódnak dolgok, de egy olyan 25 éve, hogy elterjedt közöttünk egy divat. Nem Magyarországon terjedt el ez a divat, hanem a világ adventizmusában, legalábbis a úgynevezett első világ adventizmusában, afrikaiak között nem találkoztam vele. Ez a divat a következő. Felállnak emberek, és büszkén hangoztatják, hogy én már második. Nem, én már harmadik. Nem, én már negyedik, ötödik generációs adventista vagyok. Versengés tárgya lett az, hogy hány felmenő ősünk volt adventista. És hadd kérdezzek valamit. Amikor Nikodémusz leült Jézussal, hogy teológiai témákat megbeszéljen, nevezetesen azt a kérdést, hogy vajon Jézus Istentől jött tanító-e, vagy nem. Hanyadik generációs zsidó volt? Biztos sok. 50-100. Nem tudom. Sok. És mivel kezdte Jézus a beszélgetést? Ha nem születtél víztől és lélektől, nem mehetsz be az Isten országába. Vagyis Jézus azt mondja Nikodémusznak, hogy figyelj, elbeszélgethetünk arról, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, mik a bizonyítékai annak, hogy én vagyok a Messiás. De az elmegy az idő, és nem marad idő a lényegre. Ha már itt találkoztunk, én szeretném a lényeget közölni nektek. Veled aztán utána még majd, ha lesz időnk, akkor beszélünk másról is. A lényeg a következő. Vagy első generációs adventista vagy, vagy nem vagy az. Ez a lényeg. Vagy víztől és lélektől újjászülettél, vagy az, hogy az apád, nagyapád, ősanyád adventista volt, téged nem tesz adventistává. Ezek a szüzek abban különböztek egymástól, hogy a balga szüzek megelégettek a kulturális adventizmussal, miközben az okos szüzek arra törekedtek, hogy belsőleg, valóságosan is Isten gyermekei, adventváró, Krisztusváró emberek legyenek. Az egyik kör tökéletesen imitálta a vőlegény várását, a másik ténylegesen, szívből igazán felkészült, és minden esetőségre odafigyelve készen várta a főlegényt. Nagyon lényeges és nagyon fontos ez a dolog. Azért nagyon lényeges és nagyon fontos, George Knightnak van egy könyve, amit lefordítottak magyarra is, és a kiadó kiadta, sokáig lapult ott, aztán elkezdtem róla beszélni, és elég kiderült, hogy jaj, hát itt van, akkor adjuk ki. És megjelent ez a könyv, az angol címe az sokkal markánsabb, majdnem azt mondom, hogy durvább, mert az a címe, hogy az adventizmus ivartalanítása, de a magyart az lányosabban egy testvérnél fordította, és egy kicsit lányosabb címet adtak neki, hogy hogy lehet terméketlenné tenni az adventizmust, így szól. Ebben ő elmondja egy tapasztalatát, ami egy nagyon fájdalmas tapasztalat, nem egy egyszerű kérdés, drámai tapasztalat. Ő római katolikus családban született, és úgy lett adventista fiatal. És aztán elvégezte a teológiát, lelkipásztor lett, és volt az egyházban az 50-es években egy ilyen válságos időszak, és különböző konfliktusok, amikor mint fiatal lelkész megbotránkozott, és tisztességes ember lévén oda ment a területi elnökhöz, és azt mondta, hogy én megbotránkoztam, nem tartom becsületes dolognak, hogy prédikáljak, hát hogy prédikálok másnak akkor, hogyha én magam problémákkal küzdök, úgyhogy kilépek a lelkészi szolgálatban, és elmegyek, tanulok valami mást. De hát nem hagyta nyugton ez a kérdés, elment nevelés filozófiából, ledoktorált, aztán visszakerült. Az egyházba később is egy nagyon értékes szolgálatot végzett. De elmondja a tapasztalatát, amikor a filozófiai tudományokat tanulta, hogy volt egy doktori hallgató, volt akkor már, volt egy témavezetője, aki egy zsidó valaki volt. És megosztotta vele ezt a keserűségét, hogy tapasztalt és mit látott, és hogy őt mennyire megbántott és megbotránkoztatta ez a dolog, hogy ő ott hagyta a katolikus hitét, idejött, és mi mindent látott és tapasztalt, őt az ő hitében megingatta. És akkor a Jos, úgy hívták ezt a professzort, azt mondta neki, hogy tudod, nálunk zsidóknál úgy van, hogy kétféle zsidó van. Van, aki kulturálisan az, és van, aki hisz is benne. És azt írja George Knight, vegyétek meg a könyvet és olvassátok el. Azt mondja George Knight, hogy akkor világosodtam meg, hogy nem csak kétféle zsidó van, hanem kétféle adventista is. van, aki kulturálisan azt tudja, hogy kell viselkedni a gyülekezetben, tudja, hogy kell kommunikálni az emberekkel, és nagyon otthonosan mozog, és el tudja fogadtatni magát minden szinten, és van, aki hisz is benne. Miért balgák, akik csak kulturálisan adventisták? Mert azt hiszik, hogy be fognak menni a mennyegzőre. Csak Jézus ebben a példázatban azt mondta el, amit Nikodémusnak is, hogy aki nem hisz benne, az kulturálisan hiába követi az adventista szokásokat, ez önmagában ezért nem fog bejutni az Isten országába. A negyedik példázat, amit Jézus Krisztus elmondott a 14-30. Versben, a tálentumoknak a példázata. Nagyon érdekes dolog az, hogy ebben a példázatban a főszereplőt szeretjük az 5 tálentumos szolgában, vagy a 2 tálentumos szolgában megkeresni, de valójában nem miattuk mondta el Jézus ezt a példázatot, ennek a példázatnak a főszereplője az 1 tálentumos szolga. Ő az egyetlen oka annak, hogy Jézus Krisztus beszélt erről a kérdésről. Mi az, amit erről a szolgáról meg tudunk állapítani? Ha megnézzük a történetet, ez az egy tálentumos szolga odajön az ő ura elé, és átadja azt, amit kapott. Nem lopta el, nem tékozolta el, megőrizte, elásta, azaz betette a páncélszekrénybe, ennek felelne meg, és visszaadta sértetlenül az urának azt, amit kapott. Jézus mégis azt mondja, hogy, vagy az ő ura mégis azt mondja, hogy te gonosz szolga. Gonosz szolga. Miért nevezi őt gonosz és rest szolgának? Miért? Mert ő a tálentum ezüstöt nem azért adta, hogy megőrizzék, hanem azért, hogy kamatoztassák. Kamatoztatni meg csak akkor lehet, ha az ember kockáztat. Kockáztat. A gazdálkodással kapcsolatos filozófia jelentősen megváltozott a nagy pénzügyi összeomlás után, és ennek megfelelően a revizoroknak a viselkedése is. Utóbbi időben mindig azt a kérdést vizsgálják első helyen, hogy milyenek a kockázatok, hogyan kezelik a kockázatokat. Van-e a kockázat kezelésnek megfelelő mechanizmus egy szervezetben. Nem csak nem azt nézik, hogy jól gazdálkodnak-e, hanem azt, hogy jól kezelik-e a kockázatot. Na most én túl mélyen nem értek egyet ezzel a gondolkodással, megmondom nektek őszintén. Nem azzal, hogy nem arra gondolok, hogy felelőtlenül kell gazdálkodni, hanem arra gondolok, hogy az életben minden kockázattal jár, és aki nem kockáztat, az nem jut előre. Az nem jut sehova. És ez a törvény igaz a Krisztus várásra, és igaz a keresztény életre is. Ez a gonosz szolga azért volt gonosz, mert saját biztonsága fontosabb volt az ő számára, mint másoknak az üdvössége. Lehetőségeket adott neki Jézus, hogy embereket mentsen meg, lehetőségeket adott arra, hogy mások üdvére munkálkodjék. De ő úgy gondolta, hogy elég megtartani. Megint visszatérek, ez is már van, vagy 30-40 év, hogy mondogatjuk, hogy a megtartása fontos. Megtartás. Mi az, hogy megtartás? De a megtartás arról, hogy Isten gondoskodik. Nekünk nem az a dolgunk, hogy megtartsunk, hanem nekünk az a dolgunk, hogy kamatoztassunk, értékeket hozzunk, és értékeket teremtsünk. Hogy is mondta Jézus Krisztus? Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt, örök életre megtalálja azt. Jézus Krisztus arra akar tanítani bennünket, Krisztusváró embereket, hogy a Krisztusvárásnak vannak kockázatai. És vannak helyzetek, amikor kockáztatnunk kell. Visszatérek a lélekmentésnek a problémáira. Annak, hogy a lélekmentés úgy áll, ahogy áll, annak sok oka közül az egyik oka az, hogy egyre belterjesebbé válunk. Egyre jobban elzárjuk magunkat azoktól az emberektől, akiket meg kellene mentenünk. Nincsenek kapcsolataink, mert rögtön előkerül az ökumené kérdés, meg mindenféle kérdések, de hát hogyha a végén már senkivel nem beszélünk, és senkivel nem nincsen kapcsolatunk, és senkihez nem közeledünk, nehogy a világ megrontson bennünket, akkor a végén kit fogunk megmenteni, nem? Ha valaki fuldoklik a tengerben is, és ezt ki akarom húzni, akkor bele kell ugrani. Akkor is, ha nem tudok úszni. Megéltük ezt a feleségemmel. Elejtett a papucsát, és megcsúszott, és én utána ugrottam ösztönös, aztán én is elcsúsztam. Úgy kellett másoknak kiúzni bennünket. És akkor utána gondolkodtam el rajta, hogy de hát micsoda dolog az, hogy minden meggondolás nélkül csak az ember beleugrik a vízbe. De hát nem hihet, ha valaki fontos, be akarom menteni, akkor utána nyúlok, nem? Hát nekik fontosak azok az emberek, akkor utána nyúlunk. Hogy mi a kockázat, az mellékes. Jézus mekkora kockázatot vállalt, hogy a mennyet ott hagyta, és eljött erre a földre. Tehát a két csoport között ez a különbség, hogy Jézus kockáztatott mások üdvéért, a mi üdvösségünkért, nekünk is kockáztatnunk kell, nem saját e világi szórakozásunk kedvéért, nem erről van szó, hanem kockáztatnunk kell, hogy másokért tudjunk munkálkodni. És az utolsó példázat a juhok és a kecskéknek a példázata. Az az érdekes, hogy ebben a példázatban is nagyon sok különbség van, és ugyanakkor közös vonás van. Ami közös, és ami fontos az, hogy amikor elmondja az ő a király, vagy az úr, aki szétválasztja a két embercsoportot, Jézus Krisztus, aki szétválasztja az két embercsoportot, elmondja, hogy mit tettek, vagy mit nem tettek meg, akkor mind a két csoport visszakérdez, és azt mondja, hogy te ura, hát mikor láttunk téged? Nem értjük, hogy mit beszélsz. Hát azt mondod, ezt tettük, azt tettük, vagy ezt nem tettük, azt nem tettük, de hát nem is találkoztunk. Tehát a két embercsoport megdöbben azon, amit az ítéletkor Jézus Krisztus mond. Nem érti a helyzetet, mert nem is találkozott Jézussal, ő úgy látja, és igaza van, nem is találkozott Jézussal, És Jézus most számon kéri rajta, hogy amikor találkoztak, akkor tette, vagy nem tette a dolgát. A különbség azonban az, hogy bár nem találkozott Jézussal, az egyik csoportnak a tagjairól azt mondja Jézus, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, és így tovább, és így tovább. A másikról pedig azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom. Jézus tehát itt rejtette el a tanúságot. Mi is itt a tanúság? Nagyon egyszerű a tanúság. A mi cselekedeteink akkor jelentenek értéket, amikor nem is tudjuk, hogy mit teszünk. Amikor nem is gondolunk rá. Amikor nem kampányszerűen is megtervezünk. És megint visszatérek az evangelizációra, nem a szociális munkáról, nyilván ez a példázatot a szociális munkával szokták összehozni, de az evangelizációra. Mi jellemzi általában az evangelizáló szolgálatunkat? Jön a kampány ettől etik. Most akkor evangelizálunk, és most meg befejezzük. Ja? És akkor ez volt az evangelizációs időszak. Az idén is megvolt az evangelizáció. Jézus Krisztus azonban nem így gondolkodik az evangelizációról, hanem úgy gondolkodik az evangelizációról, hogy két járon lábú, egy adventista két lábon járó evangelizátor éjjel-nappal az élet minden helyzetében. Soha nem szűnik meg evangelizátornak lenni. Egy Emil Brunner nevű svájci teológus írta azt, hogy az egyház úgy él a misszióban, mint a tűz a lángokban. Ha a tűz ég, akkor lángol. Ha nem lángol, akkor nem ég. Tehát Jézus Krisztus azt akarja ezzel elmondani nékünk, hogy Krisztusvárásunk, kereszténységünk aszerint vizsgázik, hogy mi történik akkor, amikor a jobb kéz nem tudja, hogy mit tesz a bal kéz. Mit jelent tehát Krisztust várni? Presbiteriánus szerző William Berkeley úgy foglalta össze, hogy úgy kell élnünk, hogy Jézus bármikor eljöhessen. Minden nap készen kell állnunk arra, hogy meglássuk őt. Egész életünk nem más, mint egyetlen készülés arra, hogy meglássuk a királyt. Jézus ezt az üzenetet akarja mi szívünkre helyezni ebben az öt példázatban, hogy ne programszerűen, ne tervszerűen, stratégiailag átgondolva tegyünk valamit, hanem legyünk két lábon járó misszionárusok, két lábon járó Krisztusvárok. Legyen a Krisztusvárás, legyen az ebből fakadó keresztény szolgálat, ami tulajdonságunk akkor is, amikor nem tudjuk, hogy mit csinálunk, és nem gondolunk rá, hogy mit csinálunk. Úgy jön. Magától, belőlünk. Ezért nem mondta meg, hogy mikor jövök. Hogy ezt elérje, ezt a magatartást elérje. Mert ezt jelenti Jézus Krisztust várni. Adja az Úr, hogy így tudjunk őre elvárakozni. Amen. Köszönjük te néked, szerető jó Istenünk, édesatyánk, hogy Jézus Krisztus a tanítványokkal nem csak arról beszélt, hogy melyek az idők jelei, hanem arról is, hogy hogyan kell őréjá várni, és hogyan kell egész életünket a Krisztus várás reménységében élni. Add, édesatyánk, hogy ennek az öt példázatnak a tanulságát szívünkbe tudjuk helyezni, hogy mi állandóan legyünk figyelemmel, és törekedjünk arra, hogy készen álljunk. Készen álljunk azzal, hogy tesszük a dolgunkat, azzal, hogy a Szentlélek által élő közösségben vagyunk Jézus Krisztussal, azzal, hogyha kell, kockázatot vállalunk mások üdvössége és örök élete érdekében, azzal, hogy a mi egész jellemünk, egész személyiségünk egy Krisztus váró személyiséggé, Krisztus szolgáló személyiséggé válik. Add, édesatyánk, hogy a Szentlélek által ezek a tulajdonságok kiformálódjanak bennünk, hogy amikor a mi megváltunk megjelenik, akkor ne kelljen szégyenkeznünk, hanem örömmel köszönthessük őt, mint üdvözítőnket. Fiadért, Jézusunkért kérjük ezt kegyelmedből. Amen. Jézus Krisztus kegyelme, a mennyei Atya szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.